Azt látom, hogy az ember, még ha szembesül is a benne lévő életlenséggel, a bűnnel, legtöbbször csupán agyban akar megszabadulni attól. De agyban nem lehet megszabadulni a bennünk lévő életlenességtől, a bűntől. Azonban az agy el tudja velünk hitetni, hogy mi már megszabadultunk attól. Az, hogy az embernek van bűntudata, az szükséges. Magyarul az ember szükséges, hogy tudjon a bűnről, mert különben mitől szabadulna meg. Azonban a bűntudattól a gyógyulásig sokszor elég hosszú lehet az út. A bűntudattól a bűnbánatig, hogy az ember megláthassa Isten szemeivel, hogy ő mit tett, annak mi a következménye, milyen hatást gyakorolt mások életére az ő bűnével. Hogyha nem látjuk Isten szemeivel a bűnt, nincs ahogy megbánjuk azt. Mondhatjuk azt, hogy megbántuk a bűnünket, de nem biztos, hogy megbántuk. Amikor az ember nem kapta meg azt az ajándékot, hogy az igazság szemszögéből Isten lelke által lássa a bűnt, addig nincs ahogy megutálja azt. Ha valaki azt várja tőlem, hogy azt mondjam, hogy megbántam a bűnömet, én azt elmondhatom, hogy ő nyugodjon meg. Azonban az, hogy én azt mondom, hogy megbántam, nem azt jelenti, hogy meg is bántam, és nem jelenti azt, hogy az én bűnöm meg is bocsátatott, és el van az vetve tőlem. Olyan dolgokról fogok beszélni ebben a felvételben, amiről nagyon nehéz beszélni, sokkal könnyebb csinálni, cselekedni, mint sem beszélni erről, megvallani azt, és elmondani, hogy Isten mit mutat, de hát könyörüljön rajtam a mindenható Isten, hogy tudjam elmondani azt, amit el kell mondjak. És teljes szívemből kívánom, hogy aki hallja ezt a felvételt, annak váljon lelkiépülésére, hogy jusson el a tudattól, a bűntudattól, ami szükséges, az igazi bűnbánatig, ami által a lélek szabaddá válhat, és hallhatja a mindenható Istent. Igazságban járhat, békességben járhat. Fel fogok olvasni néhány levelet, üzenetváltást, és elmondom azt, hogy az egész azzal kezdődött, hogy kaptam álmokat kedves barátaimról, amivel megkerestem őket. Már sok álmot kaptam róluk, és valahányszor kaptam valamit, megkerestem őket. Próbáltam szeretettel elmondani azt, amit láthattam. Azonban sajnos azt tapasztaltam, hogy nincs szükség arra, amit én mondhatok. Úgy gondolják, hogy gonoszságból teszem, amit teszek. Noha megvallottam a bűnömet nekik, elmondtam, magamról beszéltem, vagy én gonoszságomról beszéltem. Mégis úgy gondolják, hogy gonoszságból teszem, amit teszek, és nem Isten indítatására. Felolvasom a levélváltást, és mindenki fohászkodjon, hogy tudja megítélni azt, hogy az indítatás az helyes volt-e, vagy csak emberi. Úgy kezdem a levelet, hogy kérlek, bocsássatok meg nekem, hogy zavarlak. Lehet, hogy velem van a baj. De meg kell kérdeznem tőletek, hogy nektek sosem adott az Úristen velem semmi álmot, vagy semmit, amit velem megoszhatnátok, vagy amivel megkereshetnétek. Egy bizonság, egy öröm, egy csoda, egy dicsőséges történet, amit szívesen megosztanátok velem, hogy veletek együtt örüljek a ti örömeteknek. Ha találkoznánk, miről beszélnétek nekem? A hosszú vakáción és a pénzen megvásárolható örömökön kívül van-e valami más? Valami, ami az örök kincsekről szól. Azt írom a barátom kedves párjának, hogy felálltam, hogy utat engedjek neked, amikor a bódis evangelizáción úgy döntöttél, hogy átadott az életet az Úr Jézusnak. Mit jelentett az számodra? Ma mit jelent az neked? Kedves barátom, az Úristen a te jelenlétedben is csodákat tett, és téged is nem egyszer megkímélt a korai elhalálozástól, amiről te beszámoltál. Az örökséget a nagymamád és a nagyapád részéről egyszerűen csodálatos, irigylésre méltó. Mit jelent ez ma neked? Hogyan kamatoztatod ezt az ajándékot, amihez hasonlót nem mindenki kapott? Tudjátok jól, hogy én nem kérem az álmokat. Nem akarok álmodni sem veletek, sem mással. Mindazonáltal próbálok hűséges lenni az egyetlen egyhez, aki hűséges. Aki megmutatta hűségét azáltal, hogy elfogadta azt, hogy Isten őt büntesse az olyan képmutató szarházi alakok bűnei miatt, mint én. És ezért megosztom, amit ő mutat. Azzal, akivel vagy akiről mutatja. A hajnali képekből csak arra emlékszem, hogy vettetek egy nagy autóbuszt. Ti voltatok a sofőr. Erről csak annyi jön, hogy az autóbusz a biciklivel ellentétben a tömegközlekedés eszköze, amelyen a tömegek közlekednek. És inkább van köze az országúthoz, a széles úthoz, mint sem a keskenyhez. Szomorú a szívem, értetek, mert szeretlek titeket. Nem úgy, ahogy a jó barátok szeretnek, hanem úgy, hogy a lélek ajándékait megosztom veletek. Megosztottam és megosztom veletek. És borzalmas érzés látni, hogy számotokra csak ennyit ért az élő Isten szava. Aki nektek is ugyanúgy megmutatta az ő dicsőségét és féltő szeretetét, mint nekem. Sír a lelkem. Ti mit javasolnátok Istennek? Hogyan közelítsen hozzánk? Hogyan óvjon meg attól, hogy végleg belesüllyedjen a lelkünk a rothadásba? Ha engem gyűlöltök, az én gyarlóságom, az én bűnöm miatt, az teljesen rendben van. De ha megutáljátok azt, aki különböző módon próbált szólni hozzátok, hogy a lelketeket felébressze, és az ő nevében teszitek azt, amihez neki semmi köze nincsen, és nem halljátok az ő szavát, hogyan menekülhetnétek meg, ha hirtelen beüt egy a Covid-hoz hasonló veszelem, járvány, vagy bármilyen más veszély? Kihez futtok majd, ha hirtelen a test, ami által az örömöt magatokhoz vettétek, meggyengül, megbetegszik? Atyánk folyamatosan csodákat tesz, amelyekről beszélhetnék nektek holnap ilyenkorig. Ő nem gondolta meg magát. A kérdés az, hogy most, hogy nincs járvány, sem háború, jó dolgunkban, mi meggondoltuk-e magunkat? Találtunk-e valami sokkal fontosabb örömforrást magunknak, mint ami által megmenekülhettünk? Abban biztosak lehettek, hogy az Úristen szeret titeket, mert nekem a legkisebb porcikám sem kívánja, hogy üzenetet küldjek nektek, és valamiért mégis küldök. Lassan már én is zaklatásnak veszem, hogy az Úristen veletek ad álmokat, ahelyett, hogy örülnék annak, hogy nem hagyott el titeket, és szól hozzátok. Ilyen hitvány vagyok én. Ezékiel próféta írja, és te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled a falak mellett, s a házaknak ajtaiban, és egyik a másikkal szól, ki az ő atyafiával, mondván. Gyertek, kérlek, és halljátok, micsoda beszéd az, amely az Úrtól jő ki, és eljönnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jönni, s odajönnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkokra. Szívök pedig nyereség után jár. És imé, te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint valamely jó hegedűs. Csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert imé beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt közöttök. Az, hogy ki a próféta, erről többször beszéltem, hogy igen, próféta vagyok. Igen, mindenki próféta, a bizonságtevő próféta. A Jelenések könyvének a két gyertyatartója, Illés és Mózes, jelképesen Isten gyermekei, az újjá születettek, akik megkapták bűneik bocsánatát, és új szívet és új lelket kaptak, és Jézus bizonságtevői ők próféták, apostolok, Isten gyermekei, képletesen. És ők szólnak, és én is harcoltam, és néha most is szégyellem, Szégyellem, de néha most is harcolok Istennel, mert nem akarom teljesíteni azt, amivel ő megbíz, pedig ő a javamat akarja, és annak javát akarja, akit megszólít általam. De az emberek kemény szívűsége miatt én is bekeményedek. Azt mondom Istennek, azzal vádolom őt, hogy miért küldesz engemet olyanokhoz, akiket nem érdekel a te szavad. Pedig ő jobban látja, hogy ki az, aki menthető, és ki az, aki nem. És többször beszéltem olyan emberekhez, akiket látszólag nem érdekelt. Lehet, hogy a szívük mélyén érdekelte és foglalkoztatta Istennek a szava, de látszólag nem érdekelte őket. És az én szemeim látása szerint megvádoltam Teremtőmet, én hálátlan, hűtlen. Azzal, hogy olyan emberekhez küld engemet, akiket nem érdekel az ő szava. Írom tovább a levelet. Szégyellem magam, hogy nektek kell írjak, kik oly sok kegyelmet kaptatok az Úrtól, hogy már rég kellene világítsatok azok számára, akik keresik a kiútat a sötétségből. De még mindig arra van szükségetek, hogy Isten figyelmeztessen titeket, hogy jó dolgotokban a vesztetekbe rohantok, mint a 9 leprás. És nem kellett titeket meggyőzzelek arról, hogy ki által szólok, mert személyesen meggyőzött titeket az, aki által szóltam. Isten nekik is bizonságot tett arról, hogy én általa szólok. Csodákat tett az ő jelenlétükben is. Isten meggyőzte őket, hogy én általa szólok. Mégis meggyűlöltek engem. Persze nem mondják azt, hogy meggyűlöltek. Szeretnek engemet. De azáltal, hogy cselekednek, azáltal azt mutatják, hogy meggyűlöltek engem. Az én szavam nem ér semmit. És persze, mint írtam, nem volna szükségük az én szavamra, hogyha volna hűség a szívükbe. Azzal szemben, aki a barátomat többször is megmentette a korai elhalálozástól, mert ő elmondta, hogy őt is ugyanúgy, mint engemet oltalmazott egész életében. És sok kegyelmet kaptak, és csodákat is láttak, éppen úgy, mint én. Tehát nem kellett titeket meggyőzzelek arról, hogy ki által szólok, mert személyesen meggyőzött titeket az, aki által szóltam. Bizony, nem az istentelenek lesznek az én legnagyobb ellenségeim, hanem azok, akik megismerték Istent, de elhagyták őt a saját kívánságaikért. Megkérlek szépen mindenkit jól figyeljen, hogy értse meg, hogyan játszmázik velünk az elme, az emberi értelem, a testi értelem. Hogyan teszünk mi olyan dolgokat Isten nevében, amiket Isten nem akar, hogy cselekedjünk. Mert a látszat szerint én is kísérthető vagyok, gyenge vagyok. Ha nem érzem Isten lelkét magamban, akkor én is nagyon megtéveszthető vagyok. És beleesek minden érzelgős beszédbe. Többször elbuktam, én nyomorúságos. Néha azon csodálkozom, hogy még miért és még meddig tart itt a mindenható Isten engem. Azt írja a kedves barátom, a gyengébbik nemű, hogy nekem fontos a hitem, és hogy ez miben nyilvánul meg, egy példa. Tegnap a kertben dolgoztam, gyűjtöttem be a termést. Olyan hála volt a szívemben, hogy dalokat költöttem és hangosan énekeltem, és ujjongott a szívem. Hangosan szabad imákat mondtam. Áldottam Istent. Mennyi atyám, köszönöm neked a föld termékenységét, a munkám gyümölcsét és a kezeim erejét. Áldom nevet a bőséges termésért, amely testemet táplálja és lelkemet örömmel tölti el. Taníts meg mindig hálával fogadni ajándékaidat és megosztani a jót másokkal is. Legyen minden munkám dicsőségedre, és minden termésed háladásra indítson. Teljes meggyőződésem ismerve a kedves barátomat, hogy a szándéka az nem rossz, jó az ő szándéka. Nem akarom vádolni őt, nekem nem vele van harcom, nem az én barátaimmal van harcom, hanem avval a szellemiséggel, amely nem csak a barátaimat, hanem engemet is éppen úgy megtéveszett, mint őket, és rabságban tart, mint őket. Én abban sem kételkedem, hogy az Úristen megadja az áldást, a föld termékenységét. De meg fogjátok mindjárt látni, hogy mi a különbség Az ima, amit Isten adott nekünk Jézus által, és az ima, amit az elménk képzel el. Ezt írtam, közben még azt írja, hogy nem az anyagi javaknak élek és élünk. Azt mondja, elszakadtál tőlünk egy ideje, és ítélkezel fölöttünk, annélkül, hogy látnád, hogy élünk és mit csinálunk. Tudom, hogy másképp éljük meg a hitet, de szeretném, ha a barátságunkban békesség és tisztelet lenne. Áldást kívánok rád. Itt zárójelben megjegyzem, hogy amikor a hugomékat megkerestem, még jóval a tragédia előtt, elmondtam, amit Isten mutatott, és ők is úgy vették, hogy ítélkezem fölöttük. Pedig igyekeztem teljesen megalázni magamat. Alázattal elmondtam, amit Isten mutatott álomban. De ítélkezésnek vették, és bekövetkezett rajtuk az, amiről írtam a Családi Tragédia című írásban. És a válaszom ennek a hölgynek, örülök, hogy írtál, én szakadtam el tőletek, vagy ti szakadtatok el tőlem, és attól, akinek a nevében szóltam, amikor a barátotokat meglátogattuk, és aki megkegyelmezett a barátotoknak, aki haldokolt, és azóta is él. Mint mondtam, lehet, hogy velem van a baj. Ez esetben bocsánatot kérek. Nem rossz indulattal írtam, amit írtam, hanem azért, mert az Úristen többször elém hozott titeket. És azt látom, hogy mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy kifelé mást mutasson, mint ami van, azáltal hazuggá téve Istent, aki próbál figyelmeztetni. A hugomék is kifelé mindig a szépet mutatták, miközben belül dúlt a háború, és mélyre ásott problémák, bűnök fortak, amelyek oda vezettek ahova, hogy a hugom szinte elveszette az életét. Az, aki megáldotta a kezed munkáját, még úgy is, hogy nem szorultok arra, mennyivel inkább meg tudná áldani a lélek kívánságát, ha engednétek azt szóhoz jutni. Te beéred annyival, hogy szép kerted legyen? Ha már valamiért nem lesz lehetőséget kertet művelni, lesz-e a lelkednek öröme? Ha hiszitek, hanem, akiket eddig megkereshettem Isten kegyelme által, többnyire mind jól voltak, mint a hugomék is a tragédia előtt. A polgármester is jól van, a Bagos Brothers is jól van, az egész Székelyföld jól van. Látszólag Isten mindenkinek megáldotta minden törekvését. Kélek, jól figyelj! Látszólag Isten mindenkinek megáldotta minden törekvését, mindenkinek a hobbiát, a személyes ambícióját. És látszólag tényleg csak felem van a baj, itt Székelyföldön. Ez azt jelenti, ha én valamiért már nem leszek, mivel megszűnt a problémák egyedüli oka, minden jó lesz Hargita megyében. Az biztos, hogy én nem lennék teremtőnk helyében. Egy olyan világban, ahol minden teremtmény arra akar engem használni, hogy az ő kívánságát teljesítsem. Ahol mindenki arra kényszerít, minden teremtményem arra kényszerít, hogy elfelejtsem a saját tervemet, ami tökéletes, és amiben élet van, és segítsek megvalósítani azokat a terveket, amelyek a rothadásban tartanak. Mindenki édent épít kint, és arra az édenre, ami bennünk kéne épüljön Jézus szavai szerint, és ami örökre megmarad, jóformán senki sem kíváncsi. Mindenki mennyországot épít kint. Egyik a kertben, a másik a kerten kívül, a másik a munkahelyén, a másik egy párkapcsolatban. Mindenki a saját igényei és ambíciói szerint építi a saját édenét. És látszólag Isten megáldotta. Azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. De azt kívánjuk, és úgy élünk, hogy legyen meg az én akaratom, amint a földön, úgy a mennyben is. Mit érünk a szép kerttel, a szép gazdasággal, ha a belső kertünket elhanyagoltuk? Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, ha lelkét elveszíti, Mit érünk azzal, ha megkapunk minden mulandó földi jutalmat, ha az örökkévaló mennyei jutalmat eldobjuk magunktól? Jézus többször is mondja, némelyekre, a gazdagokra, a vallási vezetőkre, a vallásos emberekre, hogy ők már megkapták jutalmukat, ők már elvették jutalmukat. A földi siker, a földi jólét, az emberek dicsérete, az emberek barátsága volt az ő jutalmuk. Mennyei jutalmat nem kapnak, mert azt elvetették a földi jutalomért. Ha te beéred annak örömével, hogy szép a kertet, én semmit sem tehetek. Maximum elmondom, hogy ehhez nincs szükség sem Istenre, sem Jézus szavaira. Mert vannak istentelenek, akiknek ugyanolyan szép a kertjük, mint a tiéd. Hisz az Úr, mint ahogy megvan írva, esőt ad úgy a gonoszok, mint az igazak földjére. Úgy a konkolynak, mint a búzának. Azonban az utolsó napon csak a búzát fogják betakarni a csűrbe. A konkolyt külön választják, és megégetik. Oldhatatlan tűzzel, ahogy mondja Jézus, megégetik. Tehát az Úristen adja az esőt és a napot, úgy a hinduk, a muzulmánok, az istentelenek, a pogányok, az ateisták, a materialisták földjére, mint az ő gyermekének a földjére. Ehhez nem kell külön Isten, meg Jézus, ehhez nem kell megtérni, ehhez nem kell evangélium, emberek. A hitnemes harcához kell az evangélium. Hogy megvívjuk a hitnemes harcát, elsősorban a saját lelkünkért, szeretteink lelkéért, a férjünk, a feleségünk, a gyermekeink, ismerőseink, családtagjaink lelkéért, erre kell az örömhír, Jézus Krisztus szava, beszéde, ami a kétélű kard, amivel meg tudjuk semmisíteni a hazugságot, az álnokságot. Hiszem, hogy a mi atyánk nem azért adja ezeket az álmokat, hogy titeket zaklasson, vagy én zaklassalak, hanem azért, hogy emlékeztessen arra, hogy ő többet akar adni, mint amit a kert terem. Ő a szántóföldben elrejtett kincset, és az ő teljes dicsőségét akarja nekünk adni. Kell-e az neked, vagy beéred azzal a kincsel, amit a kert kínál neked, ami ma van, és holnap nincs? Következő üzenet. Én semmiben sem különbözök a te párodtól, az én barátomtól. Épp olyan hitvány vagyok, mint ő. Annyi különbséggel, hogy amit ő megtett veled, azt én korábban megtettem az én volt barátnőmmel. Pont egy ezoterikus szukával, egy Jézabellel feküdtem össze én is, mint ahogy a barátom. És itt nem a személyre gondolok, akivel összefeküdtem, mert ő is szerencsétlen nyomorult, mint én, hanem az őt uraló szellemiségre. Persze először lelkileg paráználkodtam ezekkel a tanokkal, éppen úgy, mint a barátom, majd pedig testileg is, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy mi uralja az életemet. A barátom is paráznaságba esett éppen úgy, mint én, annak idején, és ráadásul egy olyan szellemiséggel, amilyennel én is paráznaságba estem. De ahhoz, hogy én összefeküdjek avval a személlyel, először én összefeküdtem a lelkemben, avval a szellemiséggel, a szabadosság, a földi jólét, a testi örömök és élvezetek szellemiségével. A földi mennyország építésének a szellemiségével, ami a Jézabel szellemisége. A bűbáj, a csábítás szellemiségé. Ezzel én összefeküdtem a lelkemben, és utána aztán majd testileg is megtörtént, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy mi van az én szívemben, az én lelkemben. Ezt tette a barátom is. Ezért írtam neki, hogy nem vagyok különb, mint ő egyáltalán. Nem hiába adta az Úristen, hogy fej-fej mellett haladtunk ezen az úton is. Egy nap születtünk, egy iskolába jártunk, együtt mentünk bele minden mocsokba, a szabadosságba, a perverzióba, mindenbe nagyjából. És egyszer történik minden, ami velem, az vele is, és fordítva. Azáltal, hogy összefeküdtünk fizikailag is, testileg is, egy olyan személlyel, akit a földhöz ragadtság, a bűbáj, a földi mennyország, a földi Éden szellemisége, ura, ugye a Jézabel szellemisége. Azáltal mi bevittük ezt a szellemiséget a házba, a családba, a kapcsolatunkba, és átadtam, tehát én ezt bevittem a kapcsolatomba, ugye ezt a szellemiséget, és átadtam a barátnőmnek. Ha nem lett volna eléggé parázna, akkor én tettem róla, hogy az legyen teljesen. Ez vezetett oda, hogy a barátnőmet megszállta valami, és provokált, hogy verjem meg. De én annyira képmutató voltam, hogy testileg nem vertem meg őt, hanem lelkileg ütöttem őt, ahogy írtam. Ez oda vezetett, hogy úgy kezdte pofozni magát, mint egy őrült a horrorfilmekben. Ilyent csak horrorfilmen láttam korábban. Majd leszaladt az állomásra, hogy a vonat elé vesse magát. Én pedig imádkoztam az atyához, hogy könyörüljön rajta, mert én nem tudom megmenteni. Abban tudtam segíteni, hogy ide kerüljön, de én megmenteni nem tudom. És Isten megmentette, visszahozta őt. Nem én mentettem meg. Hál' Istennek ma is él. Vannak gyermekei, férhez ment. És hogyha Isten kegyelmes hozzuk, akkor talán a törvény által megtöri őket is. A lelkük valamiképp megmenekül. Tehát én vittem be az extra paráznaságot a házba, amivel paráznává tettem őt. Ugyanez történt több barátommal, Zoltánéknál, a hugoméknál, Tibéknél, Jánoséknál, Józseféknél, Botiéknál, Pistáéknál és mindenkinél, Attiláéknál. Itt a neveket sorolhatnám holnap ilyenkorig. Tehát egy szó mint száz, sok barátomnál ugyanez történt, akiket ők is ismernek. És felsoroltam néhány nevet. És ugyanez történt egy gyergyói faluban, egy családban, ahol a férfi ugyanazt tette, amit én. De Isten az asszonyt megmentette. Csodákat tett a családjában, gyógyszerek nélkül meggyógyította őt. A férfi is látta, hogy mit tesz a mindenható Isten, az élő Isten, akit nem látnak, de mégis hatásosabb és hatékonyabb és érezhetőbb, mint bármi. Gyógyszerek nélkül meggyógyítja a beteg asszonyt, aki részben a saját bűnei miatt, és részben pedig a férje bűnei miatt volt beteg, pontosan, mint ahogy a hugom is. A férfi is látta, de a férfi nagyon szerette a pénzt, a jólétet, és a paráznaságot. Nyíltan csinálta, amit csinált, nyíltan csalta a nőt, és azt mondta neki, mit fizessek neked, hogy csináld azt, amit én. Ő pedig azt mondta, nem tudnék elszámolni sem Istennel, sem a lelkiismeretemmel, ha azt tenném, amit te. Tehát az asszony úgy döntött, hogy Istent választja, aki őt megmentette, meggyógyította. Az Úr Jézust, Istennek a beszédét, aki őt meggyógyította. Ő döntött Isten mellett. A férfi pedig a paráznaság és a pénz mellett. Azonban Isten is döntött. Nem engedte, hogy tovább fertőzze feleségét és a két gyermekét a paráznaság szellemiségével, a szabadosság szellemiségével. Gonosz lelket bocsátott a férfira, aki felakasztotta magát. Velünk egyidős volt a férfi. Az a férfi biztos nem gondolta, hogy ő olyan tehet, mert szerette az életet, a földi áldásokat. Ugyanez a szellemiség uralja a magyarországi kereszténységet is, sajnos. Erről többször beszéltem, ez a szellemiség, a Jézabel, a bűbáj szellemisége, a földi jólét, a földi élvezkedés, a földi mennyország ígéretének a szellemisége, a Jézabel bent van a kereszténységben. Jézus hívja fel erre a figyelmet a Jelenések könyvében, és ez a szellemiség uralja le Isti barátunkat is. Ugyanez van az ő házában is. Az olyan imákat, amit mondtál a kertben, tanítják az ezoterikus tanfolyamokon. Azt az imát, amit Isten akart, hogy mondjunk, Jézus Krisztus tanította. Hasonlítsd össze a két imát egymással, és kérd a szemeid megnyitását, hogy meglásd, milyen szellemiség akarja, hogy te beérd a kertet termésével a helyet, hogy vágynál a Szentlélek általi örömre, a lelked és a kapcsolatok teljes megtisztulására. Amikor én összefeküdtem avval a hölgyel, az én barátnőm is összefeküdt vele, általam. Amikor a barátom összefeküdt azzal a nővel, aki szintén az ezotériában, a Jézabel szellemiségben van, de amúgy most nem kéne szerintem ezotériáról beszélni, mert minden, tehát maga a földhöz ragadtság, az az ezotéri emberek. Ez benne van a kereszténységben, a katolikus vallásban. A földi áldások gyűjtögetése. Teljesen figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy az Úr Jézus minket új életre hív, a lelkünk teljes megtisztulására. Amikor összefeküdtem el a nővel, és utána aztán összefeküdtem a barátnőmmel is, a barátnőm összefeküdt az összes szellemiséggel, ami volt abban a nőben, akivel én összefeküdtem. Ugyanezt tette a barátom is. Ahogy összefeküdt a nővel, te is összefeküdtél vele, a párod által, és az a szellemiség uralkodik a házatokban, és benned is. Mindaddig, amíg meg nem látjátok, meg nem tagadjátok, és az Úr Jézus elé nem viszitek, nem fogtok tudni megszabadulni attól. És addig rombolja az életeteket, amíg oda nem kerültök, ahova a többiek, akiket a paráznaság szellemisége, a Jézabel szellemisége széttört, akiknek a házasságát, kapcsolatát széttörte a paráznaság szellemisége. Rosszabb esetben pedig oda, ahova ez a gyergyói pár, házaspár került, hogy a férfi fel kell takassza magát ahhoz, hogy szabadon engedje a családját, az asszonyt, a gyermekeit, ne fertőzze tovább a szellemiséggel. Azt hiszitek, hogy én jókedvemből írok ilyeneket, és Isten jókedvéből ad nekem ilyen álmokat? Én annak örülnék, ha már semmit sem kellene mondjak nektek, hanem inkább ti keresnétek meg engem azzal, hogy elmondjátok, milyen dolgokat cselekedett az Úristen a ti életetekben. Tele van Csíkszereda, Gyergyószent Miklós udvarhely, Szentgyörgy, Székelyföld, az ezotéria, a Jézabel szellemisége által fertőzött emberekkel. Az a nő is, akivel összefeküdt a párod, le van uralva a szellemiség által. Azt a szellemiséget pedig ő beengedte, befogadta a szívébe, és odaadta neked. Igazából neki is jó lenne, annak a nőnek, ha megszabadulhatna, de ha mi ezt a dolgot könnyelműen kezeljük, és nem tisztulunk meg abból, továbbra is az ő malmára hagyjuk a vizet, és hagyjuk, engedjük ennek a szellemiségnek, hogy pusztítson és öldökölje a lelkeket körülöttünk. Sokan haladnak a tragédia felé, fontos elmondani, amiről régóta beszéltek, Isten mutatja folyamatosan, hogy a paráznaság a halálba visz, gyilkosságba, öngyilkosságba visz a paráznaság. Ezotériával vagy annélkül teljesen mindegy, de minden paráznaságban van ezotéria, az maga az ezotéria emberek. Az emberek a emberek testiségben való tartása, az az ezotéria, a sátán, a Jézabel, hogy az ember ne tudja meg ki ő valójában, és rothadjon belé a testbe. Ez az ezotéria, ez a paráznaság. Lelkértelemben. A paráznaság gyilkosságba és öngyilkosságba visz. Sokan haladnak Székelyföldön a tragédia felé, és nincs, aki szóljon nekik, mert Isten gyermekei mással vannak elfoglalva. Saját magukat örvendeztetik meg a saját kezük munkájával, és nem vágynak arra a Szentlélek általi örömre, amit Isten ad az ő gyermekeinek. Drága barátaim, sír a lelkem, mert én nem tudom ezt ennél érthetőbben és egyszerűbben elmondani. Meggyőzni semmiről sem tudlak. Imádkozom, értetek, hogy az Atya nyissa meg lelki szemeiteket, hogy ti magatok lássátok, hogy a harc nem ér véget, a harc nem ért véget, és azáltal, hogy nem szerzünk tudomást róla, engedjük, hogy belülről pusztítson minket, és mindenki mást körülöttünk. Azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélnek a 12. részében, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Érdemes elolvasni a teljes fejezetet, emberek, hogy Isten, akit szeret, azt megfeddi, szembesíti és megdorgálja. A lelkünket teljesen meg akarja tisztítani, mert nekünk ad ő mindent. Ahogy Jézusnak hatalmat adott az élet és a halál fölött, nekünk is hatalmat ad. A mennyország kulcsát a kezünkbe akarja adni. Ehhez azonban fontos, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon. Hogy a lelkünk megtisztuljon, fontos a szembesülés, a feddés, a szembesítés, hogy lássuk meg, hogy mi ural minket, milyen szellemiség, hogy mi a földön akarunk-e mennyországot építeni, vagy pedig azt kívánjuk, hogy a szívünkben, a lelkünkben Isten építse fel az ő országát, hogy amikor eljön az utolsó óránk, akkor tudjunk szabadon távozni a földi létből. Kívánom, hogy lássátok meg, hogy nem rossz indulattal írtam, amit írtam, hanem az Úr Jézus kegyelme által, az ő féltő szeretetével. Azonban minél keményebb a szív, annál keményebben figyelmeztet Isten is, még mielőtt végleg elengedne, mert ilyen is történhet, emberek. A kegyelmet el lehet veszíteni. Emberek, féltőn mondom, a kegyelmet el lehet veszíteni. Azt mondja az Úr Jézus, aki mindegyik kitart, az üdvözül. Aki mindegyik kitart. Minél keményebb a szív, az Úristen annál keményebben kell figyelmeztessen minket, míg nem jönnek a fizikai figyelmeztetések, betegségek és nyomorúság által. De miért kell azt megvárni? Miért kell megvárni a kemoterápiát? Miért kell megvárni a műtétet? A sírást, a fogcsikorgatást miért kell megvárni? Tudom, ezek a szavak kemények és szembesítőek, de mi rosszabb? Ezek a szavak rosszabbak, vagy pedig az, amikor menned kell műtétre, amputálják a melledet, vágják a prosztatát, a petefészket. Mi rosszabb, emberek? Mi rosszabb? A szembesülés az igazsággal kellemetlen, de boldog mindenki, aki vállalja a szembesülést Isten szavai által. Akár az én szavaim által, amit szól a mindenható Isten, mert az álmokat nem én gyártottam magamnak. Nem én találtam ki, hogy a széles úton haladnak a barátaim. A tömegközlekedés eszközével, az autóbusszal, és már olyan állapotban vannak, hogy ők a sofőrök, már ők vezetnek. Másokat is, akik a széles úton akarnak haladni. Akik a földi jólétben bíznak, a földi örömökben, a földi mennyországban, még azok után is, ami történt az elmúlt években, Isten megmutatta, hogy mennyire sebezhető az ember, és hogyan hullanak az emberek, fiatalon, öregen, mint a legyek. Nekünk még mindig földi mennyország kell. A kezeink munkáját akarjuk mi csodálni, és azt tisztelni és imádni. Mi a különbség a két ima között? Az Úr Jézus imája a mi atyánk, és az ima között, amit az a hölgy mondott. Az, hogy Jézus azt mondja, hogy a földön nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot, legyőztem a világot. Békességet adok nektek, de nem test által, testi örömök által, hanem a lelketekbe lehellem a békességet, amit örökre megtarthattok. Az ezotériában is, ebben az imában is. A kezeink munkájára van fókuszálva az öröm, és Jézus erre hívja fel a figyelmet a Jelenések könyvében, hogy az emberek nem tudnak elszakadni a kezeik csinálmányaitól. Azáltal imádjuk a gonosz lelkeket, hogy a kezünkkel folyton matatunk, akkor is, amikor nem kell, amikor nincsen szükség arra. Többször beszéltem arról, hogy akik úgy éltek egész életükben, hogy gazdálkodtak, és abból a munkából teremtették meg a mindennapi betevő falatot, azoknak Isten megengedte, de aki hobbi szinten gazdálkodik, a kemény munkából, ami le van írva a Teremtés könyvében, hobbit csináltunk, emberek, azáltal hazuggá tesszük Istent. Mert sokan bemenekülnek a kertbe, sokan más pótcselekvésekbe, konditeremben, meg mindenhova menekülnek, a szembesülések elől, az elől, hogy meglássák, hogy mire épül az ő életük, milyen eszmékre, milyen szellemiségre épül az ő életük a kőszikla helyett. És így válik bűnné, emberek, még a kertészkedés is, ami nem kéne bűn legyen, mert hogyha valaki azért csinálja, hogy megéljen, az teljesen más tálcázta. Ha valaki azért csinálja, van neki jó fizetése, bőségesen van pénz, de hogy elterelje az ő figyelmét, mint pótcselekvés, azáltal bűnkövetel teremtője ellen. Mert Isten nem azt akarja, hogy mi a kertészkedésben meneküljünk, hanem azt, hogy számoljunk le a bűneinkkel, legyen nekünk belső, lelki boldogságunk, békességünk, és tudjunk szolgálni a megkötözöttek felé, akik sötétségben vannak tartva az ezotéria által, a hamis eszmék által, az Ádám és Éva elképzelése által. Hallgass vissza az imát, és olvasd el a mi atyánkot. Nézd meg a különbséget a kettő között. Hangsúlyozom, Jézus azt mondja a Jelenések könyvében, hogy sokan még a nyomorúság miatt, a nyomorúság után sem, a szorongatás után, a Covid után, akár a háború után sem, tértek meg a kezeik csinálmányaiból, hogy ne imádták volna a gonosz lelkeket. Az embert mi tartja a bűnben, a hazugságban, a hamisságban? Az, amit az ő kezeivel csinál, egyfolytában matat. Mert Istennek áldása van a két kezünk munkára is olyan mértékben, amilyen mértékben arra szükség van. De mi túltoljuk, emberek. Mi a kezeink munkájába, a kezeink csinálmányába menekülünk, a szembesülés elől, a lelkünk megtisztítása elől. Ezt gyakorolják az ezotériában is, pontosan. Pozitív gondolkodás, áldás. Tele van az internet ilyen videókkal, csináld magad, így kertészkedj, úgy kertészkedj, bőséges termés meg minden. De ez nem kell kereszténység, ez nem kell Isten, ez nem kell Krisztus, mert Isten adja az esőt és a napot mindenki földjére, az ateisták, a sátánisták földjére is adja a napot és a vizet, az esőt. Ez nem kell megtérni. Megtérni ahhoz kell, hogy a lelkünk teljesen megtisztuljon a bűntől. Váljunk lelkivé, gyermekivé, hogy nekünk ne csak akkor legyen örömünk, amikor a kert jól terem, hanem mindenkor, minden körülmények között, gazdagságban és szegénységben, jó lakásban és éhezésben. Ezt mondja mindenható Isten. Mit érünk a két kezünk munkájával, hogyha a házunkban, a kapcsolatunkban súlyos bűnök vannak? Megaláztatás, egymás bántalmazása, fizikailag, szavak által, paráznaság által és hamis szellemiség által, ami minket a földhöz ragadtságban tart. A rothadás útján vezet. Egy barátom írja, hogy az döbbentett meg a legjobban, hogy az az ima, amit leírt, teljesen ezoterikus ima, amiket mantrázni szoktak, és tanulják az ilyen tanfolyamokon. Teljesen annak a lelkülete, mintha át lenne itatva a lelke az ezotéria vizével, pedig ez az ember, ez a női személy, tudtommal különösebben nem ment bele, biztos érintkezett a barátnőink keresztül, meg így, meg úgy, az ezotériával, a pozitív gondolkodással, a földi ügyeskedés szellemiségével. De ő nem ment bele, tudtommal, nem ment ilyen semmilyen tanfolyamra. Igen ám, de hogyha az ő párja összefeküdte vala szellemiséggel, lélekben és fizikailag, átadta neki is azt, mintha át lenne itatva a lelke az ezotéria vizével, Isten könyörüljön rajtunk. A férfi beengedte az ezotériát a testen keresztül. De ez azért történhetett meg, hogy testben is összefeküdt vele, mert előtte jóval paráználkodhatott ezzel a szellemiséggel. Így is történt. Ahogy én paráználkodtam el a szellemiséggel, ugyanúgy a barátom is paráználkodott evel a szellemiséggel. Tehát beengedte a lelkébe. Ezért kellett megtörténjen testben is a paráznaság. A nő számára, a női félnek ez egy seb. Ugyanakkor nem csak seb, de egy állandó fájdalom is. És erre beveszi a fájdalom csillapítót. A következőképpen. A nőt, ha megcsalják, sérülései és fájdalmai lesznek. És benne lesz a megtorlás szándéka is. Még akkor is, ha ezt titkolja, és nem akarja bevallani. Tehát ha lepezett formában is, ott van benne a megtorlás, a bosszúvágy, a megtorlás szándéka, és ezt nem tudja ő eltakarni kertészkedéssel és semmivel. Ehhez az Úr Jézusnak a vére kéne, az ő szava, a Szentlélek ereje, hogy lemossa a lelkéről, teljesen megbékéljen, megszabaduljon minden bűnétől, és ragaszkodjon az igazsághoz, a teremtője szavához, és akkor volna igazi békessége, és tudna imádkozni az ő férjéért, az ő párjáért. Mivel benne van a megtorlás, a bosszú szándéka, elkezdi gyógyítani magát, azáltal, hogy elkezd hasonulni azzal a személlyel, akivel meg lett csalva, hiába akarja elkerülni, és azt vallja magában, hogy nem akar hasonlítani arra nőre, akkor is fog, és tudatlanul is utánozni fogja. Ezt nagyon sokszor megfigyeltem, úgy magamon, úgy ismerősökön, családtagokon, hogy amikor történik egy megcsalás, paráznaság, akkor a nő elkezdi utánozni, és elkezd hasonulni ahhoz a személyhez, akivel meg lett csalva. Van ennek egy másik verziója is. Amikor akkora gyűlölet van benne az adott személy iránt, hogy semmi esetre sem akar hasonulni hozzá, hasonlítani hozzá, semmiben sem. Ilyenkor a szöges ellentéteit akarja csinálni az ember. Annak, amit a másik csinál. De ez csak látszólag lesz ellentétes egymással. Például, ha akivel megcsalták egy ezoterikus nő személy, akkor megpróbál Istennel harcolni ellene. De mivel nincs újjászületve, nem fog tudni az élő Istennel harcolni ellene, hanem csak egy vallásos maszlaggal, ami ugyanaz, mint az ezotéria. Ha valóban Istennel harcolna ellene, akkor az lenne, hogy kéri atyánkat, hogy mutassa meg neki, ő mivel járult hozzá ahhoz, hogy mindez megtörténjen. Talán már benne is megfogantak az ezotéria magvai, a New Age, a földi jólét vallása, tehát az ezotéria, a föld, egyen, hogy aki nem érti, az értse meg. Ezotéria, New Age, ez a földi jólét vallása. Az, hogy Ádám és Éva úgy döntenek, hogy nekik jó lesz Édenen kívül is, majd megvalósítják önmagukat, szeretik önmagukat mindenféle módon, és jó lesz majd nekik Édenen kívül is. Ők nem akarnak visszamenni az Édenbe, mert megvan nekik minden. Van nap, van eső, a kert jól terem, és meg lehet vásárolni azt, amire szükség van. Ez a New Age emberek, az ezotéria. Talán már benne is megfogantak az ezotéria magvai, még mielőtt a párja egy olyan nő karjába menekült volna. Itt jön a szembesülés, majd a bűnbánat mindkettő részéről, hogyha egyáltalán megtörténik. Emberek, amiről én beszélhettem ebben a felvételben, ezek nagyon kemény dolgok, nagyon komoly dolgok. Gyilkosságba és öngyilkosságba viszi az embereket. És ahogy mondtam a videó elején, az ember nem tud megszabadulni a bűntől agyban, mert a bűnt nem agyban követtük el, hanem a bűn behatolta lelkünk legmélyére, a szívünk legmélyére. És aki nem kívánja, hogy a lelkében szabaduljon meg a bűntől, amit ő is bevet magának. Mert persze most mondhatnám azt, hogy igen, az én barátnőm, hát ő sem volt egy szent szűz, mielőtt találkoztam vele, ugye? Tehát meg volt már benne is a paráznaság. De én is ugye adtam, rátettem egy lapáttal. Halmoztuk azt. Az, hogy az ember megszabaduljon, a lelkében kell megszabaduljon, belül, legmélyén. Agyban nem lehet megszabadulni, sem agykontrolla, ez szintén varázslás, szintén Jézabel, az agykontrolla, pozitív gondolkodás. Hogy olyan szép a kertem, biztos, nagyon szeret engemet Isten. Isten minket nem arra teremtett, hogy a kertünket műveljük, az Édenen kívüli kertünket műveljük, hogyha ezt még el is nézte az Ószövetségben, az Új Szövetségben Jézus által minket arra hív, hogy bemenjünk, visszamenjünk a kertbe, az Éden kertjébe, a mennyek országába. De mi nem ezzel foglalkozunk, hanem külső dolgok által akarjuk kárpótolni magunkat a veszteségekért, a sérelmekért és a fájdalmakért, amelyek értek minket. A fájdalmakat, a sérelmeket, amiket szereztünk és adtunk egymásnak, férj-feleség, feleség és a férj, nem lehet sem kerttel, sem pozitív gondolkodással felszámolni. Mert azok mélyen bekerültek a szívünkbe, a lelkünkbe, és onnan csak az Úr Jézusnak van hatalma kivenni azokat, kimüteni azokat. De el kell döntsük, hogy mi mit kezdünk azokkal. Rátesszük a fájdalmakra, a sérelmekre, a bűnökre, a mi elképzelt földi mennyországunkat, megvásároljuk a jólétet, vagy pedig pótcselekvésekkel, kertészkedéssel, bió, meg ökó, meg mindenféle kertészkedéssel. Eltakarjuk és leplezzük a sérelmeket, a fájdalmakat és a bűnt. És hogyha ezt tesszük, olyan mélyre fog kerülni a bűn, hogy nem vesszük észre, és onnan a mélységből fog minket pusztítani, a lelkünket gyötörni. Addig, amíg megrothadunk, emberek, élve megrothadunk, lélektelenné válunk. Többször elmondhattam azt, hogy az Úristen nekem azt mutatta, hogy a zombik a valóságban nem olyanok, mint az amerikai filmekben, mert az amerikai filmekben a zombiknak ki van folyva a szemük, és szotyog a hús róluk. De nekem az Úristen azt mutatta, hogy a mai zombiknak teljesen jó a küllemük, jól néznek ki, ahogy mondta Jézus, messzelt sírok. Jó a frizurájuk, jó a parfümjük, jó az ízlésük, jó a stílusuk, szépen mosolyognak, ölelkeznek. És megvan mindenük, tehát külsőleg nagyon jól néznek ki, de azt mondja, hogy belül telve vannak mindenféle ragadománnyal és undoksággal. Emberek, vigyázzatok, mert az agy is tud imádkozni. Az agy tud imádkozni. A fejünkben lévő ördög hosszú, szürke, tekervényes kígyó is tud imádkozni. De Isten nem azt akarja, hogy az agyunk imádkozzon, hanem azt akarja, hogy mi bennünk az ő szent lelke imádkozzon. Ezért mondja Pál apostol által, hogy mi nem tudjuk, hogyan kell imádkozni. Így fogalmazza Pál apostol. Ezért a szent lélek fohászkodik bennünk, kimondhatatlan fohászkodással. Ezért adta a kedves barátomnak, újszülött gyermeknek, hogy éjszaka, amikor fájdalma volt, Isten fejre szedte félig, és hallotta magát imádkozni. Hallotta, hogy a szent lélek hogyan imádkozik ő benne, az ő lelkéért. Nem agyból imádkozott, hogy Istenem, vedd el a fájdalmamat, nem, hanem a szent lélek imádkozott ő benne. És ez volna az újjászületés, ez volna az, amikor a gyermek benne Istennek a lelke imádkozik. Mert nekem fogalmam sincs, hogy kell imádkozni. Arról sincsen fogalmam, hogyha a barátaimmal találkoztam volna, nekem fogalmam sincs, az ő lelkük milyen állapotban van. Nagyon szépen mosolyognak, én is tudok még mosolyogni, egymást megnevettetjük, és maradunk benne a bűnben, a gyötrődésben, miközben a lelkünk rothat. De az Úristen megmutatta, miben vannak. Többször írtam nekik, megkerestem őket. De sajnos, mint ahogy a legtöbben, egyelőre, remélem ez megváltozik, egyelőre ítélkezésnek vették, pedig én nem akartam ítélkezni. Csak azt mutattam meg, azt írtam le, amit Isten megmutatott. Autóbuszban voltak, sofőrként, a széles úton. Ezért mondja a mindenható Isten Dávid által, hogy tanít imádkozni, hogy mire kéne mi vágyjunk, mire kéne az elménket is figyelmeztessük, hogy vizsgálja meg engemet, ó Uram, vizsgálja meg az én szívemet, az én lelkemet, hogy van-e benne a gonoszságnak valami útja, és vezess engemet az örökké valóság útján. Isten nem biztos azt akarja, hogy a mi földünk jól teremjen ezekben az időkben, hanem inkább azt akarja, hogy a mi szívünk földje jól teremjen, mert veszélyes időket élünk. Hogyha valakinek a figyelme le van kötve a földdel, persze jobb, mert most azt kell mondjam, hogy jobb neki a földön állni, és a palántákkal, meg a zöldségekkel foglalkozni, mint sem belemenni bosszúból a paráznaságba, és elsüllyedni a paráznaság, elveszni a paráznaság labirintusába. Talán kegyelem számára, hogy a föld által volt öröme. De azt mondtam neki is, hogy az Úristen az igazi örömet kínálja számára. A mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, amikor az ember megtalál a felett való örömében, megy és eladja minden kincsét, és megveszi azt a szántóföldet. Ezt a kincset kínálja mindenható Isten. Hogyha lebénulsz a mai napon, ágyba kerülsz, akkor az örömmel mi lesz? Hogyha mostanig a kertből származott az örömöt, a te kis kertedből, és valami lesz a kerteddel, vagy veled, vagy a kert nem fog teremni, az örömöddel mi lesz? Hát nem jobb volna megismerni a lelki örömöt, a lelki békességet? De ehhez kéne szembesülni, egyszer és mindenkorra leszámolni a bűnnel, egyszer és mindenkorra a Krisztus elé tenni minden bűnt. Mert ez a hölgy meg volt érintve, egyszer elmentünk egy ilyen Bódis Miklós prédikációra. Nekem is tetszett, és őt is megérintette. És ki akart szállni a padból, hogy menjen oda, mert Miklós hívta az embereket, hogy valaki át akarja adni az életét Istennek, Krisztusnak, és láttam, ő ki akar menni, és felálltam, hogy nyugodtan menjél, tedd meg, és ő megtette. De az a probléma, emberek, hogy általában az ilyen vallásos megtérések vagy a vallásba viszik vissza az embert, vagy a templomba, de valamiképp nem történik meg az, hogy ő vágyakozik a Szentlélekkel való közösségre, a fiúval való közösségre, hogy teljesen megtisztuljon az ő lelke, hogy a fiú neki megmutassa, hogy kimondja az igent, egyszer kimondja az igent. Hát akkor én egyszer kimondom az igent a fiúra, vagy a lány kimondja az udvarlóra az igent, onnantól kezdve ő már menyasszony és hűséges, kíván hűséges lenni, mert bízik az ő vőlegényében, és a vőlegénye adja neki a vizet, levetkőzteti, megmossa őt, megmossa az ő lelkét, és ad rá fehér ruhát, hogy tudjanak majd szépen, ékesen bemenni a mennyegzőre. Ez az allegória van a Bibliában. Menyasszony, mi vagyunk Isten gyermekei. Ezt teszi velünk az Úr Jézus. hogy leveszi rólunk a régi ruhát, a macskot, mindenféle álnokságot, önállítást, hazugságot, ezotériát, pozitív gondolkodást és mindent. Leveszi a régi ruhát, és ad vizet, tiszta vizet, hogy mosson meg minket, mosakodjunk meg, és ad fehér ruhát. A fehér ruha az nem más, mint az ő, a szentek igazságos cselekedetei, az, hogy cselekedjük azt, amit ő mutat nekünk. Ez a fehér ruha, emberek. Ezt akarja velük is tenni a mindenható Isten, és ezért kereste meg oly sokszor általam őket. De megkeresték őket a másik oldalról is. Gyertek keresztény fesztiválra. Ez az a nap. És olyan jó volt minden, együtt voltunk és buriztunk. Emberek, még ennek is van helye, hogyha valaki énekelni akar, szent éneket énekeljen. De hogyha én azért éneklem a szent éneket, hogy leplezzem a bűneimet, a nyomorúságomat, a neheztelést, a bosszúvágyat, a meg nem bocsájtást, és egyéb más bűnöket, a paráznaságot, a csábítást, meg mindent, akkor jobb, hogyha én nem énekelek semmit. Jobb, hogyha hallgatok, emberek, és nem meg keresztény fesztiválra. Emberek, vigyázzatok, mert olyan brutális megtévesztések vannak, akinek nincsen személyes, meghitt kapcsolata. Olyan kéne legyen a kapcsolatunk az Úr Jézussal, amilyen a kapcsolata a mennyasszonynak a nász éjszakán a vőlegénnyel, ott nincsen senki. Sem anyó, sem barát, sem senki. Sem a kutya, sem senki. Csak ketten vannak. Ahogy ők vannak testileg nász éjszakán, mi úgy kéne legyünk lelkileg az Úr Jézus lelkével, a Szentlélekkel, az ő szavával. Hogy kívánjuk, hogy vizsgáljon át minket teljesen, röntgenezzen meg, és mutassa meg mi a lelkünkben, hogy tudjunk megszabadulni, hogy a mi örömünk ne külső legyen, hanem legyen belső örömünk, és belülről ragyogjunk kifelé, nem pedig kívülről, mint a meszelt sírok. Kívánom teljes szívemből, aki hallja ezt a felvételt, akár ők is hallják ezt a felvételt, ne lázadjanak fel, hanem inkább halló fülekre találjanak ezek a szavak, és tudjanak őszintén megtérni a bűnből, a képmutatásból, a földiek, az anyagiak szeretetéből, a pótcselekvésekből, és kívánják a személyes meghitt kapcsolatot az Úr Jézussal, az ő lelkével, hogy tisztuljanak meg, és világítsanak, mert Csíkszeredában, udvarhelyen, Székelyföldön rengetegen meg vannak kötözve az ezotériával, a Jézabellel, a Jézabel szellemiségével, és a Jézabel szellemisége tömegessével viszi az embereket a kárhozatba, emberek. Nem csupán a koporsóba és a temetőbe, a kárhozatba, a gyilkosságba, az öngyilkosságba és a kárhozatba. Senki ne bízzon a saját erejében, a saját ügyességében. Nem tudsz megszabadulni a bűntől. Én nem azért beszélek a bűnről, hogy te szabaduljál meg, hogy te megszabadíts magadat, mert nem tudod megszabadítani magadat. Senki nem tudja magát megszabadítani a bűntől. Azt tudja az ember mondani, atyám, könyörű rajtam, mert nyomorult vagyok. Azt mondja Ezékiel prófétát az Úr, hogy ezt mondjátok, a mi bűneink és a vétkeink rajtunk vannak, és bennök mi megrothadunk, mi tévők legyünk azért. Mondjátok ezt, ha valaki ezt kimondja, hogy az én bűneim, az én vétkeim rajtam vannak, és én rothadok az én bűneimben, mit tévő legyek, az Úristen segít. Ha valaki teljes szívével kívánja az ő szent lelkét, az ő jelenlét, szent jelenlétét, azt megtisztítja a bűntől, megmutatja a bűnt az ő lelke által, hogy érezd a súlyát annak, mert addig nem lesz szabadulás, csak agyban való megtérés. Az Úr Jézus kifizette a váltságdíjat mindenkiért, minden nyomorult emberért, nyomorult lélekért, aki vállalja a szembesülést, aki azt nem vállalja, annak nem tud segíteni. Hiába volna kifizetve a váltságdíj, hogyha az elítélt, akit a bűnei elítélnek, halálra ítélnek, örök rabságra ítélnek, hogyha ő nem fogadja el a váltságdíjat az Úr Jézus kezéből, és nem kívánja, hogy ő vezesse őt élete utolsó napjáig, az nincs ahogy, hiába van kifizetve a váltságdíj, nem ér semmit. Némelyek megszabadultak a váltságdíj által, és visszamentek a világba, mint a 9 leprás, és én is test szerint arra afelé hajlok, hogy visszamenjek a világba, mint a 9 leprás. Emberek, tényleg, én nem tudom, mit mondjak még, mit mondhatnék még. A paráznaság tömegessével mészárolja a lelkeket. Már nem csak Amerikában, nem csak Magyarországon, hanem Székelyföldön is. Csíkszeredában, Udvarhelyen, Szentgyörgyön, Gyergyóban, Kézivásárhelyen, Marosvásárhelyen, itt a környéken mindenhol. Már nem csak a városokban, hanem vidéken is, mert a vidéki ember most már szabad. Eladta az állatait, az Unió megvásárolta, adott neki pénzt helyette cserébe, adott neki kábeltévét, adott neki internetet, és van ingyen pornó, van ingyen spiritualitás, New Age, pozitív gondolat, és nem kell szembesülni a bűnökkel, meg sem kell attól szabadulni. Majd jövünk vissza egy újabb reinkarnációban. Vigyázzatok emberek, mert a sátán röhögve pusztít, röhögve tapossa a székelyföldet, s a mi lelkünket. A sok impulzus az internetről, a pozitív gondolatok, meg a sok lehetőség, amit felkínál számunkra ez a gazdag világ, egyszerűen immunissá tesz minket a józan gondolatokra. Elveszi tőlünk a lehetőségét annak, hogy meglássuk, hogy miben vagyunk. Hogy megérezzük, hogy mekkora a tétje, hogy anyukák meg apukák lettek öngyilkosok, némelyek öltek, mások magukat ölték meg a paráznaság miatt. Mennek a halálba és a pokolba. És persze, míg az ember gyólétben van, ott a képernyő előtte, mint Aladdinnak a csodalámpa, és megörvendezheti őt, van egy csomó pótcselekvés, addig az ember nem akar erre gondolni, hogy vele ilyen történhet. Vigyázzatok, mert a legtöbb ember, aki arra vetemedik, hogy valakit megöljön, vagy akár saját magát megölje, az nem gondol arra, hogy ő olyant tenne, olyant tudna tenni. Teljesen biztos az a férfi, ez a fiatal ember nem gondolt arra, hogy ő fel tudná magát akasztani. De meg van írva, hogy Isten bocsátja rá a gonosz lelket. Arra, aki hallja az élő Isten szavát, de folytonosan megkeményíti a szívét, arra Isten rábocsátja a gonosz lelket. És brutális dolgok történnek, mint ahogy történtek a mi családunkban is. És a barátom családjában is történt ilyen. Közeli rokon, fiatalon, egy kis nyomorúság, kis betegség, 10 nap józanság, alkohol nélkül, ment és felakasztotta magát emberek. Vigyázzatok! Ne kísértsük Istent! Ő megadja nekünk a kegyelmet, az ő szeretetét, az ő szabadítását. De hogyha nekünk az nem kell, ha mi nem ragaszkodunk hozzá, hogyha azt várjuk, hogy a kapcsolatunk Istennel folyton csak egy oldalú legyen, hogy ő keres minket, ő adja nekünk a szép kertet, a szép zöldséget, a pityókát, meg a sárgarépát, meg mindent. De mi cserében nem kívánunk hozzáragaszkodni, és nem kívánjuk hallani az ő szavát, akkor félő, hogy egyszer elengedi a kezünket, mint hogy ennek a fiatalembernek is a kezét elengedte, és ment és felakasztotta magát. Átadta őt annak a szellemiségnek, ami őt a parázságban tartotta. Ez történt. És ez velem is megtörténhet, veled is megtörténhet. És arra való az Isten félelem, hogy az ember Istent félje mindenek előtt és mindenek fölött. És akkor jól lesz dolga még a földön is. De hogyha a saját fejünk szerint cselekszünk és döntünk, a saját jóságunkban bízunk, a saját értelmünkben bízunk, akkor megcsal minket a mi értelmünk. Hát a mi értelmünkre van feltelepedve maga a sátán, maga az ördög, ami az embereket tömegessével viszi a vesztelembe. Meg van írva, hogy mindenki, aki az Úr Jézus nevét segítségül hívja, megtartatik. Ezt nem kórusban kell cselekedni, nem tömegessével, én nem hiszek az ilyen tömeges megtérésekbe. Egyáltalán. Ez személyesen. Amikor a mennyasszony igent mond, a vőlegényre legtöbbször ő egyedül van. A nász éjszakán meg pláne egyedül vannak. Ott történik a szövetség, a vérszövetség. A nász éjszaka az Úr Jézussal az, amikor megtörténik a vérszövetség, amikor elfogadom az ő vérét, és tudom, hogy miattam lett az kiontva, hogy az én vérem ne kelljen folyjon, az én lelkem ne vesszen el. Ez a szövetség képes minket megmenteni és megtartani. Utána pedig a hűség, hogy mindenek előtt és mindenek fölött az számít, amit ő mond, nem az, amit a barátaim mondanak, anyám vagy apám vagy testvéreim, nem, amit ő mond, mert én nekiadtam az életemet. Ezt jelenti, hogy nekiadtam az életemet, hogy az ő szavát helyezem mindenek elé és mindenek fölé. Az ő szava által, az ő lelke által élek. Az ő szava által szeretek, az ő lelke által szeretek, és nem a saját fejem szerint. Még annyit hozzáfűznék ez a felvételhez, hogy mi volna az alternatívája annak, amit mi csinálunk saját személyes ambíciónkból. Hát az, hogy kapjunk lelki ajándékokat, mert az egész világ szenved, lélektelenségben szenvedünk, a lelkünk torzul, és ebből van hiány, nem sárgarépából, és nem káposztából. Megvan minden, pénzünk is van, rengeteg, De nincsen lélek emberek, nincsen szent lélek, nincsen Istentől való beszéd. Rengetegen vannak a kárhozat útján, az ezotéria segítségével, az önmegvalósítás szellemiségében, a Jézabel szellemiségében, a paráznaság szellemiségében, és nincs, aki beszéljen. Pedig abban is öröm van, hogyha mi beszélhetünk Istenről, az ő kegyelméről, az ő szeretetéről, mert Isten gyógyít ma is, gyógyítja a lelkeket. És akinek Isten a lelkét meggyógyítja, az örökre meg van gyógyulva. Nem csak a földön lesz egészséges test, egészséges élet, hanem örökön örökké emberek. Ez Istennek a tökéletes terve, hogy mi örökön éljünk, és az örök életnek a szavát visszaszerezzük a mi szívünkbe, és az szerint éljünk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!